Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután, a 4 órai hírek után, és ismétlésben szombat este 6 órától.
Minden kedves hallgatónkat szeretettel köszöntöm, Mihály István vagyok. Adorjányi László, a kolozsvári alsóvárosi református gyülekezet lelkésze, az Agnus Rádió alapítója, igazgatója, mellesleg karikatúrista, a firkás lelkész. Felesége Adorjányi Katalin karnagy, kántor, vallástanár, rádiós szerkesztő, programmenedzser, önkéntes segítő. Mindketten néhány héttel ezelőtt vonultak nyugdíjba. Ők a vendégeim a mai sajtóklubban. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
Köszönjük, hogy itt lehetünk.
Hát ez meglepetés is számunkra, és üdvözlik a kedves hallgatókat, akik bennünket követnek.
Számomra olyan szempontból is meglepetés, Laci, hogy én mindig úgy tudtam, hogy te fiatalabb vagy nálam. Most kiderül, hogy magáznom kellene téged, tiszteletes úr. Ezt most azért mondtam, hogy lássam az arckifejezésedet, hiszen tudom rólad, hogy nem szereted, ha így szólítanak meg.
Igen.
Honnan származik ez a fajta nem szeretemség? Te hát lelkész családból származol, nagy családból. Van valami köze valamilyen gyerekkori élményhez?
Ja, nem, nincs ilyen a Bibliában. Hogyha reformátusok azzal dicsekednek, hogy ők a Szentírás alapján élnek és hirdetik az igét, akkor ennyi. Ne, tényleg ez egy középkori vagy burzsóá találmány, nem, nincs semmi köze hozzánk. Jézus szolgáinak nevezzük magunkat a templomban, és közben uraskodunk.
Milyen érzés friss nyugdíjasnak lenni? Nagyon vidáman nevetve léptetek be a stúdióban. Ez az általános alapállás részetekről, vagy hát kipihentétek a 30 sok év fáradalmait?
Annyi a jó most, hogy egy csomó elmaradt dolgot, főleg most, hogy költözünk, végezhetünk reggeltől estig, tehát egyelőre nem tudom, mi az, hogy nyugdíjasnak lenni. Inkább az az érzésünk, éppen ma reggel beszéltük Katival, hogy mintha most éppen szabadságon lennénk.
Igen, mert a Tordaszentlászói ház, ahova költözünk, tehát ott töltjük nagyjából a szabadságainkat, amikor sikerül. Úgyhogy teljesen azt az érzést hozta, hogy most éppen szabadságon vagyunk.
Titeket, mindkettőtöket, hát nem csak lelkészként, illetve karnagyként, kántorként ismernek a kolozsváriak, az erdélyiek, hanem az Agnus Rádió munkatársaiként is. Az, hogy nyugdíjba mentetek, azt jelenti, hogy az Agnus Rádióval is megszakad a kapcsolat? Nem fogtok közreműködni? Nem készítetek műsorokat?
Én még az ócska vas vagyok a rádióban, most is, ugyanis az aranyszalagtárat évek óta én kezelem, van egy ilyen műsorunk, tehát, és amikor eljött a rádió jelenlegi igazgatója felvenni a kibúcsúzó istentiszteletet, akkor azzal kommentálta a Facebook képet, hogy a rádióból nem nincs nyugdíjba menés. Egyébként a lelkészi szolgálatból sincs, csak ugye mint kétágos, vagy kétágúban szolgál a lelkész, nyilván, hogy annak vége.
Katalin?
Hát én már régóta nem rádiózom, viszont nagyon sok mindent köszönhetek a rádiónak. Egyrészt a gyerek programokat is a templomban sokkal könnyebben el tudtam készíteni, főleg gyerek műsorokat készítettem, itt talán a kolozsvári rádióban kezdtem, az nagyon izgalmas volt, mert Zsigmond András azt mondta, hogy gyere, próbáljuk ki, elvitt vala egy iskolába, és akkor ott készítettünk egy műsort, és azt mondta, hogy na, ezután te fogod csinálni, így lett belőlem rádiós. A rádiózás tényleg nagyon sok mindenben segített, főleg a vallásoktatás terén. Hogy fogok-e rádiózni, azt nem tudom. Egyelőre most hát annak örvendünk, hogy szüleim mellett lehetek, akik idősek, és rájuk jobban tudok figyelni, ők is ott laknak egy utcába velünk.
Laci, én úgy tudom, hogy a te rádiós karriered is a kolozsvári rádiónál kezdődött valamikor a 90-es évek legelején.
Ez így igaz, 90-es 90. január valahányadikán vége fele volt az első református műsor, nem emlékszem most pontosan dátumra. Katolikus volt az a korábbi, mert elosztotta a négy történelmi egyház, de 90-ben bele kellett vágni rögtön, mondhatnám a semmiből, mert sem már itt a Kolozsvári Rádiónak nem volt felszerelése, nekünk még nyilván annál kevésbé.
Egy kicsit áskálódjunk a még távolabbi múltban, hogy honnan is jöttetek ti, tehát a 89 előtti periódusról. Rólad már elmondtam, hogy lelkész családból származol, nagy családból. Ez mit jelentett akkor, és mennyiben határozta meg a te pályaválasztásodat? Mennyire volt az predesztinált, hogy te is a teológiára iratkoztál be érettségi után?
Biztos, hogy mindkét nagyapa lelkész lévén, és a szüleim is mindketten lelkészek voltak, és még vannak nagybácsik és nagynénik, tehát elég sok volt abban az időben a rokonságban, aki lelkészként szolgált. Ez adott egyfajta mintát, de teljesen más irányba indultam el, és amikor azt kellett eldönteni, hogy mi leszel, ha nagy leszel, mert abban az időben elég hamar meg kellett hozni a döntés lévén, hogy katonaság volt számunkra, és felvételi a teológiára, vagy bármilyen egyetemre. Ezért már olyan 11-ben, 10-ben, ha nem tudtad, hogy mit szeretnél lenni, akkor könnyen elkéstél volna. Én igaziból Istentől kérdeztem meg azt, hogy akar engem ott látni, mert azelőtt pontosan a két hágúban éltem át azt, amikor Isten egy embert megszólít, maga fele kanyarítgat észrevétlenül, nem tudtam, hogy az az ilyen előzetes hadművelet, és az elindított engem abban az irányba, hogy persze tiltott volt, és úgymond veszélyes, hogy másokkal is osszam meg azt, hogy nincs csak működik, amit én eddig ismertem, mert ugye szüleimtől hallottam, beszéltünk róla, vallásórákra, templomba jártam, tehát számomra a Szentírás és a Biblia az egy ismeret anyag volt, de úgymond kívülről, de amikor azt éled át, hogy ami benne van, az nem csak szöveg, elmélet, vagy bárminek nevezhetném, hanem tényleg egy használati utasítás szerint működik is, akkor ezt meg akarod osztani másokkal is, és ezt úgymond tinédzserként tudatosan tettük a két ágúban is, és amikor dönteni kellett, akkor én számomra természetes volt, hogy meg kell kérdezni a legfelsőt is, hogy ez ő mit szól.
És mit szólt?
Úgy néz ki, hogy rábólintott, remélem én jól értettem. Abban az időben unta meg a kommunista diktatúra azt, hogy csak nem akar az egyház kipusztulni, mert ugye ez volt a nyilván felvállalt terv, és a mi folyamunk volt az, amikor a valóságos, úgymond, egyházi vezetés, a vallásügyi államtitkárság a 21 néhány teológiai hely helyett csak 8-at engedélyezett, és az maradt is 90-ig úgy nagyjából, és nagyon nehéz volt bejutni, azt hiszem 8-an voltunk egy helyre, és én azt mondtam, Istenem, hogyha te úgy gondolod, hogy nekem ott a helyem, akkor ez a felvétel is sikerüljön. Nyilván ez volt az egyik kérdésem, és hát ez messze menően sikerült akkor.
Hát igen, te voltál a legkisebb fiú a családban, jól mondom, és a legkisebb fiúnak minden sikerül általában a népmesékben is.
Ha erre nem gondoltam, júj, de jó, akkor ilyen reménységgel nézek a nyugdíjas éveimre is.
Katalin, úgy tudom, hogy te hát nem olyan népes családból származol, mint Laci.
Mi hárman vagyunk testvérek, most már az is nagy családnak számít ebben az időszakban. Hát kolozsvári születésű vagyok, édesanyám Székelyföldről származik, édesapám pedig Torda Szent Lászlóról. Itt ismerkedtek meg Kolozsváron. Nekem van egy bátyám, aki egy évvel idősebb, és egy 9 évvel fiatalabb húgom. Ők zenészek, én nem jutottam be a zene liceumban, mert falcsul énekeltem, ahhoz képest karmester lettem. Igen, hát Lászlóval a templomban ismerkedtünk meg, 13 éves voltam, ott konfirmáltam a Pata utcán. Berci bácsinál és Berci néninél, mert nem tudtuk, hogy hogy hívják anyósomat annak idején, úgyhogy Berci néni volt. És igen, hát 17 éves voltam, amikor László udvarolni kezdett, ugyancsak a nagyfőnöktől kérve az engedélyt, és azóta talán eléggé változatosak vagyunk, hogy ne unjuk egymást.
És aztán a te karriered hogy alakult? Tehát tudom, hogy számodra a család az első, a legfontosabb, mindenek felett van, igen, és ezért sok mindent mondjuk karrier szempontjából feláldoztál.
Hát nem nevezném feláldozásnak, hanem inkább az, hogy a legfőbb vágyam az élettől az volt, hogy nagy családom legyen. És azt szerettem volna, hogy fiatalon legyek anyuka, ami aztán adatott is. Persze én úgy képzeltem, hogy még fiatalabban annak idején, de így is nagyon jó volt, mert még nem voltam 30 éves, és a gyerek már megszületett. Ez manapság megint egy nagyon nagy kuriózum lenne. Hát amit a gyermekeimnek köszönhetek, kimondottam, pont a rádiózásban, a gyermekműsorokban rengeteget segítettek. Van egy sorozatunk is, Moha és Páfrány mesét, amit a gyerekeinkkel készítettünk együtt el, az Ágnes Rádióban sugároztuk is. Nagyon jókat szórakoztunk rajta, de ugyanúgy tényleg nagyon sok ötletet adtak és segítettek mindenben. Én amúgy rajzolni tanultam, végül is nem lett belőlem művész, de azt akarom mondani, hogy igazából bármit csinál az ember az életében, ha nem is lesz belőle nagy karrier, abszolút minden, amit tanult, valahol, valamikor hasznát veszi, én ezt tapasztaltam. És ugyanúgy a rajznak is, tehát a gondolkozásban nagyon sokat segített, hogy képekben lássam a dolgokat. Az is, hogy két zenész testvérem volt, és én nem jutottam be, lám mégiscsak zenével is foglalkoztam. Az, hogy László rádiózott, és engem merángattak a rádiózásba, az is hasznomra vált. Tehát, hogy tényleg össze vannak kötve ezek a dolgok, és bármi van az életemben, úgy érzem, hogy semmi sem volt hiába.
Térjünk még egy kicsit vissza a 89 előtti periódusra, az úgynevezett föld alatti egyházhoz. Úgynevezett ökumenikus imákat kezdeményeztél 89 előtt. Ezt írja a Szekus dossziédban többek közt.
Hoppá!
Mi igaz ebből, és mit tudsz felhozni a mentségedre?
Kezdj esze benne!
Hát igen, 4 évig tartott akkor a teológiai képzésén, még egy 5. kértem, akkor az volt úgymond a külföld, hogy a Szebenben levő evangélikus teológiára el lehetett kérezni, tanulni. És ott ismerkedtem meg, ott odaérkezett egyszer egy magyarországi házaspár, fiatal házaspár, akik, mivel tudták, hogy magyar vagyok, hát hozzám is igazították őket, Bálint Zsolt és felesége Anna volt, akik akkor már kapcsolatban voltak a franciaországi tézéi közösséggel, és ők beszéltek erről. Engem meg akkor ez nem úgymond teljesen nem ért újjan ez az információ, vagy váratlan az információ, mert sok évvel azelőtt már ugyancsak egy másik szálon keresztül hát az egyház nagyon, hát a hivatalos egyház nagyon le volt szabályozva, így is mondhatnám, hogy egy nagy gettóban éltünk, a kerítésen belül, mármint a templomon belül lehetett, meg lehetett élni a hitet, azon kívül tilos volt. Mi annak ellenére bibliórákra külön is találkoztunk házaknál, születésnap és egyéb ürügyeken, és egy ilyen helyen találkoztam még tézéből érkezett két férfivel, fiatalabb emberrel, és már ismerős volt. Tehát a lényeg az, hogy 89 előtt azért volt számomra fontos ez a közös imádkozás másokkal is, mert nagyon szíven ütött egy mondata egy magyar testvérünknek, ez is egyházi ember volt, aki azt mondta, hogy én a románokkal együtt nem mondom a mi atyánkod. És akkor pontosan abban a gyülekezetben, nem akarok most semmi házszámot és egyéb eligazítást mondani, hál' Istennek egy karácsony után, mert van egy úgymond európai találkozó ennek a közösségnek szilveszter környékén, így tartottuk meg, megint csak nem egészen titokban, de nagyon szűk körben az első ilyen közös imát, ami aztán 90 után szabályosan szervezhető volt, és én egy, ebben voltam is 90-es években tézében, hogy lássam pontosan, miről van szó, mert nagyon sokan ellene is mondtak, de egy nagyon hitét, az evangéliumot hitelesen megélő emberekkel találkoztam, és inkább ez ennek a háttere, ahol Isten a fontos, és a közösség megélése a keresztények között, elfogadva azt, hogy vannak közöttünk különbségek, de ezek nem föltétlenül zavaró különbségek, hanem olyanok, amelyektől gazdagodunk.
Hogyan éltétek meg a rendszerváltást, a úgynevezett forradalmat, ami utána jött?
Izgalmas volt. Egyrészt azért is, mert a főúton laktunk, a parókia ott volt, és ott volt közel az ortodox katedrális, és ott vonultak ki az emberek. Én csak arra emlékszem, hogy benn voltunk a legbenső szobában, minél távolabb a külső szobáktól, ami az utcára nyílik, hogy nehogy valaki belőjön véletlenül, és a gyerekekkel ott voltunk meghúzódva, és vártuk, hogy mi lesz. Lásznak pedig egészen más élménye volt.
Igen, mi a templom és a parókia között futkáráztunk, ugyanis akkor kezdtük beszerelni a kétágúba hangosítást, aminek az engedélyezése 13 évig tartott. Úgyhogy menjünk vissza a múltba. A kétágúba járt egy angliai püspök a 80-as évek, 70-es évek végén, tehát, vagy már nem tudom, 80-as évek elején lehetett, tehát, és csodálkozott, hogy az óriási templomban hogy lehet prédikálni, tényleg nagyon nehéz volt a torok szempontjából, és akkor ő azt mondta, hogy nagyon szívesen gyűjt és küld egy berendezést. És ennek az engedélyezése a bukaresti hatóságok részéről, mert ugye ez egy importa volt, és egy adomány, az 13 évig tartott. És karácsony előtt érkezett meg, 89 karácsony előtt, decemberben, és mi akkor azt mondtuk, hogy ezt karácsony ajándékként most felszereljük a templomba, és ezzel foglalkoztunk, amíg közben ugye kint az utcán folyt a decemberi, úgymond veszélyesebb folyamat. Nagyon mentem volna, de akkor mondták, hogy le van zárva a főtér, és csak másnap jártam az utcán, és sokat fényképeztem.
Akkor nem is a kétágúban voltál?
Nem.
Hanem a Kakasosban?
Igen.
Segédlelkészként?
Igen. Ez, ami viszont nagyon élesen él bennem, mint emlék, én lelkesen jöttem haza az utcáról, ugye magyar feliratokkal tüntettünk örömmel, amikor már ugye azt is meg lehetett tenni, és mondtam, édesapám, milyen jó világ lesz, és mondta nekem, az olyan rosszul esett, hogy várjál egy kicsit, fiam. Mondtam, hát ez az öreg itt, na, öregre nem voltak öreg, de nekem úgy tűnt, és sajnos néhány hét alatt igaza lett, már lehetett látni azt, hogy a lelkesedést más irányból nagyon ügyesen nyesik.
És akkor végül is jobb világ lett, ha nem is jó világ? Mármint egy lelkész házaspár szempontjából, így most 36 vagy még több év távlatából visszagondolva.
Egyértelmű, tehát akkor én ezt a jó világ lesz a kisebbségi létünk szempontjából mondtam, mert ugye rögtön kitettük a magyar feliratot, az utca feliratot a magyar utcára, meg ilyenek két nyelven, hanem egyházi szempontból tényleg nagyon nagy váltás történt, ugye azért is csöppentem bele a rádióba, mert addig ugye nem volt szabad beszélni nyilvánosan, és most végre szabad lehetett, és ez egy olyan ige hirdetési lehetőség volt. Ravasz László, a legrégebbi rádiósunk, ugye Magyarországról, Budapestről, híres igehirdető, hogy meghosszabbított szószéknek nevezte, és ez az igazság. És persze, hogy nem csoda, hogy 90. januárjában már szólt az első műsor.
Tehát te készítetted az első református rádió műsort, amely a kolozsvári rádióban hangzott.
Igen, igen. Hát sokáig én, mert bele, nem tudtam én is, hogy leszek rádiós.
Akkor még nem volt Águsz. Az egy kicsit később lett.
Az nem, nem, hát az hosszú idő volt. Igaziból a fészek itt van a kolozsvári rádióban, hogy lehetőség nyílt, akkor Csép Sándorhoz jött el, és mondta, hogy hát persze, gyertek. Ugye szinte határ nem volt a műsorban, lehetett 40 percek, 55 is készíteni, mert mindenki éhes volt az anyagra, nem csoda. És így indult egy nagy váltás az egyházban is, hogy az, amit bezártak, úgymond gettósítottak, az most kikerülhetett az utcára.
És Katalin is egy holland, mondjuk így keresztény misszió, vagy holland református egyház révén került kapcsolatba a kolozsvári rádióval, hiszen ez a holland szervezet bízta meg azzal, hogy református gyerekműsorokat készítsen, és ezek itt hangzottak el nálunk, ha jól emlékszem, én szombat délelőttönként, a 90-es évek vége fele valamikor.
Azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, a tavaszi virágcsokrot én 2000-ben kezdtem el. Tehát tényleg nagyon a végén, a 90-es évek vége felé.
Először a hollandok készítették Hollandiában, aztán is hoztuk ide el, béreltek műsoridőt, és utána adták át az Ágnusznak. Akkor még stúdiónak.
Bár lehet, hogy mégiscsak a 90-es évek, mert nem. Az ikrek még nem voltak megszületve.
Most...
Az Ágnusz lett 2000-es években, azelőtt volt, igen, a 90-es években.
Igen, tehát ez volt az Emission hollandiai igen. Rádió misszió, amely felnőtteknek és gyerekeknek
is. A tavaszi virágcsokor készített. Az volt a neve.
Igen, igen. Ja, az intézménynek ez a neve.
Igen, az Emission.
Egy 15 perces gyerekműsor volt, ha jól emlékszem.
Hű, de izgalmas volt az a 15 igen. percet úgy elkészíteni, hogy a gyerekeket meg is fogja.
Hát akkor még úgy tudom, nem voltak diplomás vallásoktatók se, és te akkor kántorként vallást is tanítottál egy kolozsvári iskolában.
Igen, a Dávid Prodán lett később, a Kószó 8-as iskola volt. Az nekünk nagyon jó volt, mert a gyerekek, akik oda jártak, főleg a gyülekezetünkhöz tartoztak, és így nagyon jó kapcsolat volt azokkal a családokkal, a gyerekekkel. Táborokat is szerveztünk nekik, és nagyon jól be tudtuk vonni a gyülekezeti életbe. Aztán ott az iskola úgymond megszűnt, mert nem, tehát kevés magyar gyerek volt, vegyes iskola volt. És igen, hát lelkész feleségként úgy ott voltam szinte mindenhol a lelkész mellett, ahol szükség volt a gyülekezetben. Úgy tanultam dolgokat, hogy közben tanítottam, mert hogy különböző kurzusokon vettem részt ahhoz, hogy tényleg megfelelő módon tudjam tanítani a gyerekeket. És aztán, amikor az egyetem lehetőséget adott, hogy vallástanárként tanuljanak a fiatalok, akkor hát én éjszaka az irgalmatlan sok beömlött segélyeket rendeztem a templomban, úgyhogy nem volt idő arra, hogy képezzem magam tovább, mint vallásoktató. De a gyülekezet az elég szép nagy teret adott nekem, ahol nagyszerűen tudtam végezni ezt a munkát.
Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután, a 4 órai hírek után, és ismétlésben szombat este 6 órától.
Folytatjuk a beszélgetést Adorjáni Katalinnal és Adorjáni Lászlóval, mindketten nemrég vonultak nyugdíjba. Hát az iménti dal, ugye Dzsida Jenő verse Márk Attila előadásában, úgy érzem, hogy nagyon jól kifejezi azt az alapállást, hogy ilyen hamvasi műszavakat használjak, ami hát a Laci a te életedet is meghatározta. Nem csak lelkész vagy, hanem firkás lelkész, így minősítetted többször önmagadat, hiszen évtizedek óta bibliai karikatúrákat rajzolsz, egyházról, társadalomról, mert úgymond van, ami érthetőbb és jobban kifejezhető képként, és hát erre bibliai párhuzamokat is illetve magyarázatot vagy mentséget is lehet találni, hiszen például az Ószövetségi Jeremiás próféta időnként járommal a nyakában járkált, hogy illusztrálja is azt, amit hirdetett, és Jézus is használt túlzó képeket, vagy rajzolt a szavaival karikatúrákat a saját korszakáról, a akkori társadalomról. Ez a karikaturista éned, ez hogy jött elő, vagy mi a belső motivációja annak, hogy te ilyen rajzokat készítettél, amelyek esetenként mondjuk konzervatívabb reformátusoknál kiverhetik a biztosítékot is?
A családunkban nem idegen a kép. Édesanyám is elég ügyesen rajzolgatott, egyik bátyám tényleg profi szobrász, meg ügyes grafikus. Hát valamennyi rajz tehetség nekem is maradt a talentumok elosztásakor, de azért is ezek inkább firkák, mert tényleg nem tudok rajzolni. Viszont számomra ez egy közlési mód, mindig is firkálgattam. Szerintem nincsen olyan gyermek, diák, amelyik ugye főleg a diák unalmában a könyvében a mit tudom, Eminescu-t átsminkeli, meg így tovább. Tehát ezeket és hasonlókkal kezdtük mi. De számomra a teológián is volt karikatúra kiállításom abban az időben. Valahol viszketett bennem ez a közlési mód, amivel, ahogy Katina jól mondta, hogy egyszer csak előkerül az eszköztárból, amikor úgy néz ki, hogy erre most nagyobb szükség van, és sokan inkább azt gondolják, hogy én az egyházat úgymond kritizálom ezekkel a rajzokkal, de talán érthetőbb, ha azt mondom, hogy ezek önarcképek. Jézus nem hiába mondta azt, hogy vigyázz, amikor másokat megkritizálsz, meg lehet, hogy a te szemedbe gerenda van, vagy nála szálkát látsz. Persze mi fordítva látjuk, hogy nálad van a gerenda István, nálam csak egy szálka. No, de ő nagyon világosan mondta, hogy figyelj, ha ezt az ember lerajzolja, csak ezt, akkor már kész a karikatúra.
Több kiállításod is volt Kolozsváron, illetve Temesváron, én ezekről tudok, és megjelent 8 évvel ezelőtt egy köteted, Redeformáció 500 címmel, és ezek a karikatúráidat, azoknak egy részét tartalmazza.
Igen, ez annak az apropóján volt, és nem az én ötletem, hanem a most már nem élő temesvári lelkész kollégám mondta, hogy te, csináljuk meg. Azért is vagyok hálás, hogy az egyházunkon belül nagyon sok lelkész kollega tényleg gyönyörűen állt ehhez a témához hozzá, és akkor hirtelen akkor volt a reformáció 500. évfordulója, és ennek az apropóján gyorsan összeválogattuk a régebbi anyagokból, és nagyon keveset rajzoltam akkor hirtelen hozzá ezt a kis kötetet, és ez így készült el erre az alkalomra.
Na most ez a firkás lelkész szerep, vagy státus, ez mit jelentett? Inkább egy játékos kiegészítése volt a lelkészi hivatásodnak, vagy pedig egy másik rejtettebb része az énednek, az identitásodnak?
Jöttek, kaptam, ennyi, és akkor meg kellett valósítani.
Legfelsőbb jóváhagyás.
Remélem, hogy igen. Tényleg sokszor úgy csodálkoztam, hogy ez most honnan jön. Kétségtelen, hogy nagyon sokat segített, elmondok egy műhelytitkot, hogy egy időben sokféle egyházi bizottságban voltam, így nagyon sok órát kellett gyűléseken eltöltenem, és akkor én jegyzetelni is szoktam a gyűléseken, de közben, ha valami megihlet, hát az egyházi gyűlésen tele vagy ihlettel, akkor kezdtem rajzolgatni is.
Azért azt ne felejtsük el, ezzel kicsit hozzá szeretnék szólni, hogy a László családjában fantasztikus humorérzék van. Tehát, hogy az édesapja is, édesanyja is, meg a testvéreinek is nagyon jó humorérzékük volt, van. Úgyhogy igazából humorral látni a világot ezen a szemüvegen keresztül, ez valahogy úgy belé születtek. És Tömi Valszony, hogy azért látta meg inkább, és gyakrabban akár a gyűléseken is a jó témákat.
Te milyen szemmel nézted ezt a karikaturista Lászlót, a férjedet, aki ugye hát görbetükröt tart?
Ja, én nagyon szeretem a karikatúráit, tehát nagyon őszinték, és azt is mondta, hogy neki tulajdonképpen ez a prédikációs kötetes tényleg olyan, hogy el lehet nyugodtan. Nem durvák a karikatúrái, tehát igazából nem sértőek, de elgondolkodtatóak.
Volt-e olyan karikatúrád, Laci, amelyet végül is nem mertél közölni valamilyen okból, mert úgy ítélted meg esetleg, hogy túl sok lett volna a közönségnek, vagy esetleg az egyházi vezetőség nem nézett volna jó szemmel rájuk?
Azt hiszem, hogy nincsen. Általában, amit vállalok, lerajzoltam, azt vállaltam is. Úgy emlékszem, hogy nincs ilyen. Egy dolgot egyszer megtettem, mert valaki felbosszantott, egy elég magas egyházi vezető, és megrajzoltam, de mikor publikáltam a rajzot, akkor az arcát kicseréltem, és azt mondtam, hogy itt végül is nem is az ő a személy, hanem az a mentalitás, ami végül is nem csak bennem is, és sokunkban benne van, az a lényeg, hogy most éppen ő bújt bele ebbe a szerepbe, az egy más kérdés, és nem akartam személyessé tenni. Ezt a fajta, úgymond, sminket igenis egyszer megtettem, de azon kívül úgy gondolom, hogy nincsen rejtett rajzom.
A Redeformáció című kötet megjelenése óta most már eltelt 8 év, gondolom, hogy azóta is jó sok karikatúra született ezekből, lesz-e valamikor kiállítás, vagy egy újabb kötet?
Hát, hogyha a kétágú falaira nem is, de ugyanis a kibúcsúzásunkkor a kollégája említett a rémálmát, ami nemrég történt, hogy azt álmodta, hogy a gyönyörűen frissen felújított templom belső falát László összefirkált a karikatúrákkal.
Gyönyörű. Mivel kevesebb gyűlésre járok, és most nagyon elfoglalt más dolog, ötlet listám hosszú van, remélem, hogy lesz időm ezeket be is fejeznem, el is készítenem, miután a költözés fájdalmain túlesünk, és hogy mi lesz belőlük, nem tudom. Lehet. Én mindig nyitott vagyok, eddig nem tolakodtam, ahova meghívtak, ott jelentem meg.
Ne feledkezzük meg az Agnus Rádióról sem, ahol mindketten dolgoztatok. Alapító igazgatója voltál ennek a rádiónak, a most már eltelt 25 év is, ugye, majd még több, 27, a megalapítása óta. Ez egy keresztény református rádió. Röviden arra kérlek, hogy foglald össze ennek a rádiónak az indulását, illetve a te szerepedet a rádió működésében.
Igen. Mondtam, hogy 1989 decemberében, miután ugye megtörtént a hivatalos bukás a kommunista hatalomnak, akkor néhány egyházi emberke, lelkész, teológiai tanár, főgondnok vagy gondnok, tehát egyháztag összegyűlt egy lakásban. Mostani, azért mondtam főgondnokunk Sipos Gábornak a lakásán, és akkor volt egy beszélgetés, engem is meghívtak, mint nem is tudom miért, fiatal lelkészt Kétágúból, illetve a Kakasos templomban, akkor ott voltam, hogy vegyek részt rajta, és ötleteljünk, hogy most ebben a helyzetben mit kellene tenni, mert Nagy Gyula püspök ugye visszavonult, ő nem mutatkozott ebben az egyházi, úgymond vákumban, és hogy akkor most mi a teendő. És volt egy ilyen lista, hogy mit kellene ebben az új helyzetben az egyháznak lépnie és pótolnie, és került egy lista, azon ott volt egy házi rádió, tévé, és valószínűleg azért, mert én voltam a legfiatalabb, mondták, hogy akkor menjél te fel a Kolozsvári Rádióhoz, és kérdezd meg Csép Sándort, hogy lehetne egyházi műsorokat készíteni, és akkor ne hülyéskedj, mert úgy maradsz. Módján, amikor Csép Sándor teljes nyitottan mondta, hogy teljesen rendben van, találkozunk a Szent Mihály plébánián X napon az összes egyházi vezető, és beszéljük meg, hogy az hogy legyen, akkor kialakult egy rádiós és egy tévés műsorritmus, és így készültek el az első műsorok. Én magam is, ugye akkor azt mondták itt a Kolozsvárban, nekünk semmink nincsen, hozatok X napra ennyi és ennyi percet. És akkor ilyen háztartási gépeken faragtunk valamit odahaza, amit abból a nagy kattanásokat, mert az, hogy a kölcsönkért nagy orosz magnónak a gombját megnyomod, az behallatszott a mikrofonba, azt is kölcsön kapta Geréb Zsolt teológiai tanártól. Tehát egy ilyen gyűjtés alapján indult el az egész, és stúdióként működött tulajdonképpen négy egyháznak, a református, katolikus, unitárius, evangélikus egyháznak a műsorai mentek a Kolozsvári Rádióban, de mivel ennyire technikátlanok voltunk, néhány évre rá sikerült Svájcból egy Kelet-Európával foglalkozó intézettől, unokatestvérem ott élt az ő kapcsolata révén, egy mai, tehát akkori szinten egy szinte profi stúdiót összehozni, és azt felajánlottuk a négy történelmi egyháznak, és így a Kétágú pincében, mert ott volt az egyetlen egy csendesebb hely, ott folytatódott a stúdiós korszak, és ez nőtte ki magát majd Ágnus Rádióvá, amit kezdetben úgymond ugyancsak egy ökuménikus rádióként képzeltünk el mind a négy egyháznak, sőt a görög katolikusoknak is műsoridőt ajánlottunk fel románul, ami aztán ők kiléptek belőle, és az Ágnus Rádió végül is a négy történelmi egyházzal indult. Persze mindenki kisebb szeletet vállalt belőle, aztán lassanként kilépegettek ebből, az evangélikusok maradtak, érthető módon, mert ugye lett Mária Rádió, és az unitáriusoknak meg inkább megérte interneten közvetíteni adásokat, amikor az lehetségesé válott.
Az Ágnus pedig hát on air, hogy csúnya angol, igen, szóval ilyek, tehát frekvencián is közvetített, és egy idővel aztán az interneten, igen, is, és napi 4 órás magyar adásotok volt kezdetben, ugye, egy helyi frekvencián.
Hogy is van, 8 óra...
Éjszaka még volt.
6 órás van, igen, csak 2 darabba volt vágva a frekvencia. Ez most is ugyanaz a felállás, amivel indultunk, mert osztoznunk kellett a
Bocsai Evangélia
rádióval. És akkor azért kértük ezt a fajta sugárzást, hogy déli 12-től 3-ig, hogy ne menjünk rá a Kolozsvárira. Tehát
mivel akkor még nekünk sem, igen, volt egész napos, hanem 8-tól 10-ig volt a magyaradás, és délután 3-tól 6-ig.
Hogy ugye a magyar rádiózást Kolozsváron folyamatosabbá tudjuk tenni, tehát nem konkurenciaként akartunk létezni itt, hanem egyszerűen egy pótlásként. Ez volt az idő elképzelése, és akkor az így is maradt, mindenkinek megfelelt később.
Most már a nap 24 órájában interneten, igen, hallgatható az Ágnus Rádió. Kati, a rádió életében neked is nagyon fontos szereped volt. Röviden kérlek, foglald össze.
Hú, hát igen. Szervezésben segítettem, mert hogy a Kétágúban is eléggé sok mindent kellett szervezni, és úgy látszik, hogy ez úgy most nagyon működött. Igen, hát a műsorrácsot szerkesztettük meg, a munkatársaknak képzéseket szerveztünk, meg nyilván műsorom is volt, nem csak gyerekműsor, hanem felnőtteknek, ifjaknak szóló műsor is.
Voltam nyilván, műsorvezető.
Igen, műsorvezető. Én voltam az első műsorvezető, aki egyedül élőben vezettem technikus nélkül a műsort hajnali 3. Hánytól? 3-tól?
3.
Nem 3, 6-tól. 6-tól 8-ig. Nagyon izgalmas volt, mert Fel kellett érjek időben taxival, és utána 8-ra vissza kellett érjek, meg kellett kántorizáljak. Úgyhogy az utolsó fél órát a református műsort konzertbe tettem be, sohantam le a dombon, hogy érjek le a két ágóhoz kántorizálni 8 órakor.
Még sokáig folytathatnánk az emlékezést, a beszélgetést, de ez a Fránya műsoridő elfogyott, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Kedves hallgatók, Adorjáni László lelkész volt az egyik vendégünk, mellesleg Firkás lelkész, aki hát egyfajta karikaturista, tükörmutogató ember, aki megmutatja, hogy és bebizonyította, hogy a hit és a humor hát nem zárják ki egymást, és a neje Adorjáni Katalin, aki számára úgymond a család a legfontosabb, de hát ettől függetlenül volt ő kántor, karnagy, közösségszervező, programigazgató, műsorvezető és szerkesztő az Ágnus Rádiónál, és még nagyon sok minden. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok a Sajtóklubban, és kívánok nagyon szép, boldog, nyugdíjas éveket.
Köszönjük.
Köszönjük szépen.
A kedves hallgatóknak köszönjük a türelmet és a figyelmet. Mihály István vagyok, ezt a műsorunkat szombaton este 6 órától megismételjük. Viszont hallásra!